Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, és van egy izgalmas, érdekes aktualitása is a mostani beszélgetésünknek. A polgári repülés napja december 7-e, szóval itt a környékben történt ez a dolog. A Chicagói Egyezmény 80 éves, hogyan alakítja át a jogi szabályozás a repülési ágazat hatékony működését? Nagyon sok kérdés szóba kerül majd. Két szakértő vendég a stúdióban, dr. Kamocsai Bart Eszter és dr. Zsordos Bálint, két ügyvéd a KCG Partners-től. Kezdi csókolom, jó napot kívánok, Bálint, még egyszer. Szóval december 7-e polgári repülés napja és Chicagói Egyezmény. Kezdhetünk ezzel, Eszter, ezzel a félefajta aktualitással?
Természetesen, tehát a Chicagói Egyezményt 1944. december 7-én írták alá, tehát immár 80 éve szabályozza a nemzetközi polgári légi közlekedést. Vízjogi konstrukciókon alapszik, és ez nagyon sok tekintetben megmutatkozik, kezdve onnan, hogy a légi járműveknek a sajátos jogi helyzete, hogy hogyan történik a lajstromozása. Tulajdonképpen
minden a vízhez köthető.
Abból indultunk ki, ugye. Ez is attól izgalmas, hogy nemzeteken átívelő, tehát nemzetközi kapcsolatokat erősíti, a biztonságos, hatékony légi közlekedésnek az alapjait tette le, ami értelemszerűen egy gazdasági növekedési faktor, amit majd nyilván át fogunk beszélni, hogy hol mindenhol jelenik meg ez a hozzáadott érték a gazdaságban, és mint ilyen túlmutat a nemzeti joghatóságokon, a nemzeti szabályozás rendszeren, tehát egy fokozott együttműködést igényel az abban részvevő államok aktorai között.
Tehát ha a jog jól működik, és aktuálisan működik, és a jogi szabályozás jól működik, akkor a repülési ágazat is hatékonyabbá válik, vagy vált, vagy válhat, ugye, a jövőben?
Így van. Szerintem azért érdekes ez, ugye most ünnepeljük ezt a 80 évet, hogy most már ez evidencia meg a mindennapjaink része, hogy mindenki mindenhova tud repülni. Tehát 80 éven, 1944-ben ugye azért ez nem volt ennyire egyértelmű, és ennek a kereteit tette le az akkori részes államok.
Hát pláne ez, a háború egyik
végén pontosan, végén, tehát hogy nem állt meg a nemzetközi diplomácia akkor se. Ugye Magyarország is részese ennek az egyezménynek 1971 óta, de gyakorlatilag az összes állam a világon, tehát bárhova utazunk, abban biztosak lehetünk, hogy a Chicagói Egyezményben részes államban érkezünk meg, és pont ez garantálja, ez a biztos keretrendszer azt, hogy mi napi szinten, akár üzleti úton, akár magánúton, de polgári légi közlekedésben részt tudunk venni.
Mennyire jó befektetés ma repülőtér fejlesztésben, alapításban, építésben, tervezésben gondolkodni? Azt mondták, hogy a repülőtér üzemeltetés globális és európai helyzetére is tudunk egy ilyen néhány perces kitekintést adni.
Igen, hát ez ugyanannyira könnyű erre válaszolni, mint hogy hogy néz ki most a globális gazdaság 2024-ben. Tehát ez teljesen összefügg ez a két dolog. Ugye onnan indultunk, és az is volt az apropója a Chicagói Egyezménynek, hogy globálisan kitett a légi közlekedési ágazat. Ez teljesen igaz a reptér üzemeltetésre, vásárlásra, befektetésre, eladásra is. Tehát minden, ami globális probléma vagy lehetőség, az nagyon erősen lecsapódik a repterekben, illetve a légi közlekedésben.
Ez lehet egy vulkán, lehet egy havárja, lehet egy háború, lehet egy vírus, millió-millió dolog.
Lehet egy infláció, lehet egy globális munkaerőhiány. Tehát ugyanazok a problémák jelentkeznek. Tehát konkrétan, ha 2024-ről beszélünk, amit a legtöbb résztvevő kiemel, ugye pont azért, mert ez egy globális ágazat, vannak olyan szereplők, akik ezt próbálják koordinálni. Ilyen a Chicagói Egyezménynek a részese, ez a ICAO, ez a Nemzetközi Polgári Légiközlekedési Szervezet. Ez is koordinálja ezt az óriási globális működést. Az ő jelentése szerint az egyik legnagyobb kitettség az az, hogy van egy geopolitikai helyzet, vannak háborúk is például, de ennél még általánosabban 2024-ben a világon 50 államban történnek választások, ami még erősebb ennél, hogy 4,2 milliárd ember fog szavazni. Tehát gyakorlatilag ebben az időszakban a világ felén valamilyen politikai változás vagy állandóság lesz, ami nagyon meghatározza a légi közlekedést, mind fogyasztói, mind felhasználó oldalon.
Tehát sok minden bizonytalan, ezt lehet gondolni vagy mondani?
Ezt lehet mondani, és hát látjuk azt, hogy mi történt. Ugye Oroszország lezárta a légterét a nyugat-európai és az amerikai, kanadai légitársaságok előtt. Ez teljesen átírta a nemzetközi légiközlekedést, hiszen teljesen más útvonalokat kell választani, ez növeli a repült mérföldeket, növeli az időveszteséget, növeli a költségeket, és növeli a környezete terheltségét.
Bocsánat, csak egy szó, hogy szoktam nézni ezt a flight radart, és azon látszik, hogy ezek a hatalmas fehér foltok, ahol nem mennek ezek a repülők konvojban, ugye most már több, egyre több ilyen helyszín van, hogyha a világtérképet figyel az ember. Igen, tehát ez, amit Eszter mond, hogy teljesen átértékelődik minden. Mondjuk egy repülőtér értéke is, ami egy bizonyos pozícióban volt eddig, és lehet, hogy most kimarad a dobásba az a régió.
Abszolút, abszolút. A másik ilyen, hogy vannak speciális, regionális jellemzők, így az Európai Unió. Az Európai Unió hihetetlen nagy hangsúlyt fektet a fenntarthatóságra, és a repülési ágazat által generált környezeti terheltségnek a csökkentésére. Ezért nagyon fontos az, hogy a most a repülőterekben olyan beruházások történjenek, amik ezt a fajta fenntarthatóságot és környezettudatosságot erősítik. A hűtés, a fűtésrendszerek, a teljes környezettudatos működtetése egy repülőtérnek. Ez nem mindenhol van így, de például Európában igen, és egy európai repülőtér fejlesztését ez messze menőkig meghatározza.
De még a kerozint nem sikerült kiváltani, bár nagyon sok kísérlet történt, tehát ez a legnagyobb lábnyom.
Nem, de ahogy ez a szabályozás, hogy tud ebben segíteni, arra egy kitűnő példa az egységes európai égbolt, amely szintén egy olyan szabályozás, ami csökkenti azokat az útvonalakat, ahol a kerozin szennyezi a környezetet, megnöveli azt a közösen szabályozott légteret, fölülemelkedve a nemzeti határokon, koncentrálva a légi folyosókra és azokra az utakra, amelyet ezek a repülőterek megtesznek, azoknak rögzíti a feltételeit, és ezáltal nyilván csökkenti a menetidőt, csökkenti azt a környezeti lábnyomot, amit ezek a légiutak hagynak.
Vissza lehet kacsintani akkor a vizekre, a nemzetközi vizekre? Tehát tudod, hogy a víz az úr, és hogy a példát a víz a tengerhajózás szolgáltatta?
Így esetben? Van, nem áll meg se a légtér, se a víz a különböző nemzetállamok területén, és nem is biztos, hogy így kell ennek lennie.
Kicsit, hogy haza beszélünk, tehát az egész európai légtér koncepció, ez egy EU-s jogi kezdeményezés egyébként, pont azért, hogy koordinálva legyen a polgári légiközlekedés az Európai Unión belül. Ez 1999-ben jött létre. Érdekes apropót ad neki, hogy pont az hívta életre ezt az együttműködési lehetőséget, hogy nagyon magasak voltak a késések 1999-ben, illetve jól érződött, hogy nincsen koordinálva a légiközlekedés, és erre volt az egyik válasz egyrészt az, hogy meghaladták ezt a nemzeti légifolyosórendszert, és ehhez ilyen funkcionális blokkokat hoztak létre, ami, hogyha megnézünk egy térképet, ott se az a lényeg egyébként, hogy hol vannak az államhatárok, hanem szép nagy négyzetek, meg szabályos geometriai alakzatok vannak, és azt szerint lehet látni, hogy hol vannak ezek a légifolyosók, tehát úgy van felosztva Európa légtere. Ez az egyik, a másik pedig igen, hogy sokkal versenyképesebb lett az ágazat egésze is, pont azért, mert megtakarítottak mind költségeket, mind üzemanyagot, mind időt a légitársaságok, és harmadrészt jóval lementek a késések. Az érdekes apropó ebben az, hogy 2024-ben, ez a 2024 nyara, most látszanak már utólag az adatok, ez volt a második legnagyobb késéses időszak, amióta van ez az egységes európai égbolt. Tehát pont akkor, 1999-ben azok a problémák hívták életre ezt az együttműködést jogi alapon, amik most egyébként 2024-ben visszatértek.
És visszatértek. Hát igen, a turizmus, hogy fölpattant, ez még nem csoda egyébként, hogy ekkora a zsúfoltság odafent is, és hogy ennyi késést realizálnak utána a társaságok. Ugye jól emlékszem, azt mondták, hogy 24-ben 50 országban, ugye?
Több mint 50, azt hiszem 70 is.
Van 70 választás. Érdekes, hogy és ezt olvastam ebben a kutatási munkanyagban, amit a KCG Partners készített, hogy ez más években nem így van. Tehát amikor azon gondolkozik az ember, vagy egy befektető, vagy egy ország, hogy a reptérrel, akár a nemzeti reptérrel kapcsolatban milyen tervei vannak, milyen fejlesztési tervei vannak. Hát más években nem feltétlenül 50-70 választás határozza aztán majd meg, hogy egy ilyen befektetés az jó lehet, vagy éppen aggályosnak tűnik?
193 ország csatlakozott a Chicagói egyezményhez. Utána néztem, hogy körülbelül hány országot tartanak. Nyilván vannak vitatott státuszú országok, akiket valaki elismer, valaki nem.
Én is meglepődtem, amikor az atlétikai VB-n 200-nál több ország volt. Itt nagyon meglepődtem.
Igen, mondhatjuk, hogy ez egy különleges, a számok tükrében egy különleges év, hogyha körülbelül 70 országban vannak.
Ez a bizonytalansági tényező.
Nyilván minden választás egy váltást indukálhat. És egy olyan ágazatban, mint a repülési ágazat, ahol hosszú távú befektetések vannak, amiknek nyilván hosszabb a megtérülési ideje. Biztos, hogy nem tudja lekövetni ezeket a választási ciklusokat. Ezért valóban mondhatjuk azt, hogy ott, ahol egy politikai változás történik, ott az indukálhat egy olyan fajta bizonytalanságot, amit nagyon nehéz hedzselni, vagy valamilyen módon beárazni, kivédeni.
Ugye ez nem biztos, hogy rossz. Tehát a bizonytalanság az, ami a gazdasági szempontból hoz, de utána a maga az mind az nem biztos, hogy hozhat. Lehet ez hozhat egy háború kezdetét, vagy egy háború végét is. Tehát nem biztos, hogy ez negatív lesz maga az eredménye választásnak, hanem maga előre a kiszámíthatatlanság az, ami nehezé teszi a tervezést. De ugyanígy egyébként pont a nyári késések kapcsán, ugye azt kiemelték mindenhol, hogy az éghajlat is kiszámíthatatlan. Tehát a nyári késéseknek egy nagyon nagy része volt olyan, ami időjárási okokra volt. Visszavezethető viharok, vulkánok, amivel nem lehet nyilván előre készülni fél évre, egy évre, öt évre.
A globális és az európai helyzet az mutat különbözőséget, amikor a repülőtér üzemeltetésről gondolkozunk?
Mindenképp. Alapvetően igen, tehát hogy hazahúz a szívünk, tehát hogy európai fejjel gondolkodunk. Egészen más egyébként a kontextus mondjuk egy másik kontinensen, de még Amerikában is. Tehát Európában az elég jellemző ez a fapados lefedettség, hogy mindenhova lehet jutni fapados járattal. Amerikában megint ott a piaci részek azok máshogy alakulnak, és megint más egy afrikai piac, meg egy kelet-ázsiai piac. Most a növekedés szempontjából mindenki a kelet-ázsiai piacra figyel, ott van a nagy potenciál abban, hogy még több részvevő legyen.
Igen, előzetes statisztikák szerint 2043-ig a növekedés 50%-át fogja adni ez a csendes óceáni térség. Afrikában is most ugye azt látjuk, hogy ott az Ethiopian Airlines az, aki 2023-ban 84 új Boeinget rendelt, mert hogy egy nagyon elavult, nagyon régi a flottája, ott egy teljes megújítás van. De visszatérnék arra, amit mondtam, hogy azért Európában mi egy kis különleges gyöngyszem vagyunk, tényleg a szabályozás területén, a környezetvédelem területén, az adatvédelem területén. Ahogy Bálint is mondta, sokkal kisebb távokat realizálnak a repülőtársaságok, viszont azoknak a gyakorisága az nagy. Nagyon sok adatot kell kezelni, tehát nagyon sok képzett légi repülőtér üzemeltető, légi irányító
ezért
emelték emberre.
Ki a munkaerőhiányt, ugye?
Ezért emeltük ki a munkaerőhiányt, tehát nagy nyomás van most a munkaerő tekintetében, ezt nyilván a repterek igyekeznek kiváltani automatizált folyamatokkal és digitalizációval, de van, ahol
szükség van az emberi munka. Hát, ha csak a légirányítókra gondolok, az egy elég
pontosan, ami egy nagyon nagy hiány szakmat, egy hihetetlenül komplex összetett terület, nyilván nagy felelősséggel, de egy fantasztikus, gyönyörű összetett feladatkörrel.
Két dolog jutott meg eszem, az egyik a repülőgép gyártási trendek, amik szintén hamar a Boeinget említette az előbb. Eztán a másik pedig az, hogy akár csak a közúti, akár a vasúti fuvarozásnál az, hogy a fosszilis energiától eltávolodjunk valamilyen módon, az hihetetlen fontos kérdés, és előbb már említettem ezt a különböző alternatívákat, láttam is egy ilyen reklámot, vagy hattam egy ilyen reklámot, hogy az egyik fapados már kísérletezik valamiféle biomasszából, meg mindenféle hulladékból előtett üzemanyaggal. Tehát vannak már kísérletek, de ez is egy óriási kérdés, hogy merre billen majd a meghajtás kérdése ott fönn az égen. És ugyanez nyilván a repülőgép gyártási trendeket is meghatározza majd.
Igen, illetve a vásárlói szokásokat is. Volt pont az egyik ilyen munkaanyagban erről szó, hogy érzik ezt a trendet, főleg Európán belül, tehát ez kezdik lenni, hogy akár vonattal kiváltani a rövidebb vagy középtávú.
Vagy ha repülsz, akkor zölddel akarsz repülni, igen. Valamilyen módon megújulóval akarsz.
Igen, és erre egyébként a légitársaságok ugye minden kihívásban próbálnak lehetőséget is találni, tehát azt mondták, hogy akkor az intermoduláris közlekedést próbálnák előkészíteni, hogy egy felhasználó élmény az úgy nézzen ki, hogy lehet, hogy vonatra száll, utána repül, és utána mondjuk a végén busszal megy, vagy vonattal megy, csak hogy legyen egy csomagban, ezt meg tudja kapni. Tehát erre azért készülnek szerintem a légitársaságok, hogy ezek kihívás jelentenek majd. Próbálnak valami olyan csomagajánlatot kitalálni, hogy legyen benne egy kis vonat is, de aztán lehessen repülni is. Tehát ne teljesen kiváltsa, hanem ez próbáljon ilyen szövetségben lenni. Illetve nagyon sokat beszéltünk szerintem most a kihívásokról, amiről még érdemes beszélni, hogy 2024-ben azért van egy pozitív apropó, tehát ezek a kihívások, a kapacitáshiány, a esetleg a késések, ugye abból ered főleg, hogy a COVID előtti 2019-es állapothoz visszatért a légi közlekedési ágazat. Tehát hogy ez az egész ágazat, ez most tartott, mint 2019-ben.
A polgári is, meg a kargó is, ugye?
Így van. Tehát, hogy most tartunk ott, mint 2019-ben. Nyilván közben azért a COVID is a járvány, az nem tett jót az ellátási láncoknak, meg a munkaerőnek, meg a kapacitásoknak, de hogy most van egy olyan dinamikus fejlődés az előző 3 évben, ami valószínűleg már ilyen dinamikusan nem tud fejlődni tovább, de hogy alapvetően ez egy fejlődő ágazat. Most találkozott az a trend, hogy visszatértünk egy korábbi 2019-es helyzethez, megyünk tovább, de hogy ugye közben ez kihívást is jelent, hogy ezt fel lehessen tartani, ezt a növekedést.
Különösen így van ez a kárgónál, tehát itt egy kicsit elválik a polgári légi közlekedés, tehát a személy szállítás és a teherszállítás. Itt is egy fellendülést látunk, ami köszönhető az elkereskedelem növekedésének, a tengeri közlekedés új korlátjainak az egyik oldalon, a másik oldalon viszont, ha csak a kerozint nézzük, tehát az üzemanyag, az infláció, a dollárban denominált árak, amik olyan költségeket generálnak, ami kevesebb nyereség másik hányadot adnak a nap végén. Itt van egy olyan kitettség, amire figyelni kell.
Hogy illetve teherszállításhoz, megint visszakanyarodok a joghoz és a geopolitikai helyzethez. Tehát ott az különösen ki van téve annak a jogi politikai döntéshozatalnak, hogy azt látjuk egyébként az előző években, hogy egyre több korlátozás van, akár vámok tekintetében, akár behozatali, akár kiviteli tilalmak tekintetében. Tehát az áruk mozgására ez nagyon nagy hatással van, hogy melyik piacon...
Régi új korlátok kerülnek elő.
Pontosan.
És akkor legyen talán ez az záró kérdés, egyetértenek, hogy a jogi szabályozásnak hol látható most a legnagyobb kihívás ezen a területen, vagy hol van a legnagyobb befolyása a jognak a repülése?
Szerintem az, amiről beszéltünk, az nagyon jelentős az Európai Unión belül. Tehát, hogyha itthon vagyunk, akkor a különböző fenntarthatósági és klíma
célok elérése. Tehát, hogy egy nagyon flott, egy nagyon rugalmas, egy nagyon egységes szabályozásra, jogi szabályozásra munkára van szükség ahhoz, hogy ez a dolog valamilyen módon fenntartható legyen, versenyképes legyen, növekvő irányt.
Mindenképpen, tehát a hatékonyság és a repülésbiztonság, ez a két fő tényező, ami egy fenntartható ágazati működést garantál, és a jog az. Most vonatkoztatunk el a politikától, mert ez egy másik kérdéskör, de ezen belül a jog az, ami képes ezt a fajta szabályozottságot, szabványosítást, standardeket kidolgozni, biztosítani, amelyhez, ha tartjuk magunkat, akkor az mind gazdaságilag, mind a nemzetközi kapcsolatok terén üdvös lesz.
Nagyon szépen köszönöm dr. Kamucsai Barta Esztes, dr. Zsoldos Bálint, ügyvédek, a KCG Partnerszor, nagyon szépen köszönöm, és akkor még egyszer december 7-e a polgári repülés napja, ez adta az apropót, az egyik apropót a beszélgetéshez. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.